Kedves hallgatóm! Izrael várta, hogy a Mesiás majd karddal jön el erre a földre. Először eljött a földre kard nélkül. Emlékszel rá, hogy amikor Jézust letartóztatták, egyik tanítványa kivonta kardját, és levágta a főpap szolgájának egyik fülét. Jézus így szólt: Tedd vissza kardodat a helyére, mert akik kardot fognak, kard által vesznek el. Máté evangéliuma, 26. rész, 52. vers. Korunkban várjuk a Mesiást, aki majd békét hoz kard nélkül, de a második Zsoltár 9. verse azt mondja az Úrról: Összetöröd őket vasvesszővel, szétzúzod, mint a cserépedényt. A második Zsoltár Krisztus második földrejöveteléről beszél. Valójában többször is idézik ezt a jelenések könyvében, az ő második eljövetele vonatkozásában. Amikor visszatér, akkor lázadásban találja a világot. Az Antikrisztus kerül uralomra, üldözi Isten népét, mind Izrael maradékát, mind a pogányok tömegeit, akik Istenhez fordulnak. Kedves szavak áradnak ajkadról. Ezt hangsúlyozza, de kiemeli az ítéletet és kárhoztatást is. Azt hiszem, hogy realistáknak és nem idealistáknak kell lennünk. Hatalommal és az ellene lázadó világgal szembeni haraggal jön el. E díszedben jár is sikerrel az igaz ügyért, az igazság védelmében. Jobbot félelmetes dolgokra tanítson. 45. Zsoltár, 4. vers. Félelmetes dolgokra tanítson. Ez lélegzett elállító felkiáltás. Figyeljük meg, hogy az Úr diadalmasan jön el, és itt van a három emelvény, amire áll. Igazság, telítség és jogosság. Ismersz-e olyan politikai jelöltet, aki ezt a három alapelvet alkalmazza, mint nézetének alapját? A jelöltek nekem nem tűnnek szelídeknek, és kíváncsi vagyok arra, hogy vajon nyilatkozataik igazak-e, és jogosság mellett állnak-e ki, mert csak az a céljuk, hogy megválasszák őket, és nem az, hogy igazságot szolgáltassanak. Mennyire szüksége van ennek a szegény nemzetnek olyan jelöltre, aki az igazságot szólja, aki szelídséget mutat, és aki a legmesszebb elmegy a jogosság érdekében. Ezek a mi Urunk országának örök alapelvei. Egyetlen elnök, vezető, diktátor vagy király sem jött még a világtörténelemben ilyen alapon. Ez a király más. Krisztus jellemzője az igazság. Az ő szavai igazak. Mégis az emberek hazugnak tartják. De mindenki hazug, és Krisztus nem hazudik. Nem hallasz ma igazságról a parlamentekben, sem a kereskedelemben, sem a pénzvilágban, sem az ipari komplexumokban, sem az egyetemek területein, sem az újságok lapjain, sem a tévében, sem a rádióban, mert minden hírt eltorzítanak. Sajnálatos módon sohasem halljuk az igazságot sok gyülekezetünkben sem. De az Úr eljön hatalommal az igazság és alázatosság öltönyében. Valaki ezt mondta: ha azt akarod, hogy csodálkozzék a világ, akkor mondd az igazat. És a mi Urunk éppen így lép az emelvényre, és az döbbenetes lesz. Nyilait hegyesek, átjárják a király ellenségeinek szívét. Népek kerülnek hatalmadba. 45. Zsoltár, 6. vers. Ez a földre érkező király bemutatása. Ez a koronázás napja, és ez a kulcsa ennek a Zsoltárnak. Trónod Istentől való, mindörökké megmarad, királyi pálcád igazság pálcája. 45. Zsoltár, 7. vers. Ő igazságosan uralkodik. Mennyire szüksége van a világnak az igazságos uralkodókra? Visszajövetelével kapcsolatban az Úr Jézus maga mondta: amikor az emberfia eljön dicsőségében, és a szent angyalok mind vele együtt, akkor ráül dicsőségének trónjára. Addig nem lesz béke ezen a földön. Erre van szüksége a világnak. Amikor egy-egy nemzet zászlaját megtervezik és elkészítik, akkor az a kívánságuk, hogy évezredeken át lobogjon. A nemzetek ünneplik országuk fennállásának évezredes és évszázados évfordulóit, és akkor újból és újból kinyilvánítják vágyukat az igazság és a jogosság mellett. De Isten trónja igaz és örökkévaló. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, ezért kent föl téged társaid közül Isten, a te Istened, öröm olajával. 45. Zsoltár, 8. vers. A fölkent a Mesiás, vagyis Krisztus, görög kifejezéssel élve. Ez nem az ő neve, hanem tisztsége. Először eljött, mint próféta, mint Isten küldöttje és üzenete, ami utal a múltra. Korunkban ő a mi nagy főpapunk Isten jobbján, ez az ő jelenlegi szolgálata. De második eljövetelekor királyként, mesiásként érkezik. Ez a jövőre mutat. Ezért kent föl téged társaid közül Isten, a te Istened öröm olajával. Sajnálatos, hogy azt gondoljuk csak róla, hogy ő a fájdalmak férfia. Azt hiszem, hogy ő a legörvendezőbb személy volt ezen a földön, amikor köztünk járt. Hogy ez mesiási zsoltárként az Úr Jézus Krisztusra mutat, azt teljes mértékben alátámasztja e két vers idézete a zsidókhoz írt levélben. De a fiúról így szól. A te trónusod örökké megáll, ó Isten, és királyi pálcád az igazság pálcája. Szeretted az igazságot, és gyűlölted a gonoszságot. Ezért kent fel téged az Isten, a te Istened, öröm olajával társaid fölé. Zsidókhoz írt levél, első rész, 8. és 9. vers. A kritikusok ezt a zsoltárt Salamonra vagy más ismeretlen királyra próbálják alkalmazni, és nem veszik figyelembe, hogy Istenként szólítja meg őt a zsoltáríró. Nem képzelhető, hogy Salamon vagy bármelyik más király viselhetné az Isten címet. Az egész zsidókhoz írt levél fejezete az Úr Jézus Krisztust mutatja be felmagasztaltságában, aki kifejezett képe Istennek, jóval fölötte áll az angyaloknak, és Isten jobbján ül. Mirha, aloé, kasszia illata árad minden öltözetedből. Elefántcsont palotákból hárfák vidámítanak. 45. Zsoltár, 9. vers. Eljött a földre, hogy örömünk teljessé legyen. Az előtte levő öröm helyett elszenvedte a keresztet. Ó, mennyire kell ma nekünk örvendeznünk, mint hívőknek! Júda törzse, ami azt jelenti, hogy dicsőség, vezette Izrael gyermekeit a pusztai menetelésben, mégis panaszkodtak, síránkoztak, és gyászdalokat énekeltek a sivatagban ahelyett, hogy magasztalták volna Istent. Ugyanezt teszi ma az egyház. Barátom, a hívőknek dicsőíteniük kell Istent, nem panaszkodniuk előtte. Karácsonykor énekeljük a sok dicsőítő éneket, pedig azokat nem csak karácsonykor kellene énekelnünk. Azok Krisztus második eljövetelére utalnak, és nem kellene csupán a karácsonyi énekek sorában elővennünk egyszer egy évben. Egy csodálatos zsoltáron tovább haladva egy dicsőséges jelenetet látunk magunk előtt. Királylányok viselik ékszereidet, jobbot felől a királyné áll ófíri arannyal ékesítve. 45. Zsoltár, 10. vers. Az egyházat nem említi név szerint az Ószövetség, de azt hiszem, láthatjuk azt előképekben vagy beszédképekben. Azt hiszem, az Ószövetségben a legtöbb vőlegény Krisztus képe, és az ő menyasszonya az egyház. Ennek példája Éva, Rebeka és Rút. Ki a királynő ebben a versben? Azt hiszem, hogy ő az egyház képe. Jól lehet, nem különösen így említi. Krisztus emeli őt föl trónjára. Hall csak, leány, nézz és figyelj ide! Feledd el népedet és atyádnak házát. 45. Zsoltár, 11. vers. El kell hagynunk e világot. Nem szabad szeretnünk a világot. Minket megváltott az Úr a világból. Nekünk az Úrhoz kell ragaszkodnunk. Szépségedet a király kívánja, mert ő a te urad. Borulj le előtte. 45. Zsoltár, 12. vers. Az egyháznak szépnek kell lennie. Minden bűnnek távoznia kell. Milyen szép képe ez a jövőnek. Hirdetem nevedet minden nemzedéknek. Ezért magasztalnak majd a népek örökkön örökké. 45. Zsoltár, 18. vers. Ez a vers beszél a milleniumi királyságról. De a királyság tovább tart az örökké valóságban, miután az Úr néhány változtatást végez, amiben benne van a sátán elengedése egy időre, és aztán az is, hogy beveti őt a kénnel égő tóba. Ez dicsőséges Zsoltár. És amikor megfelelő szemlélettel vizsgáljuk, akkor nagyon sokat üzen nekünk ebben a mai korban. A következő három Zsoltár a királyság prófétai képeinek kis csokrát alkotja, ami a földön bontakozik ki. A 45. Zsoltár bemutatta nekünk az eljövendő királyt, aki létrehozza királyságát itt a földön, a millenáris királyságot. A következő három Zsoltár bemutatja ezt a királyságot. A 46. Zsoltár ilyen címmel áll előttünk. A karmesternek, Kórá fiaié, ének magas hangra, héberül alamot. Az alma szót alkalmazza az Ézsaiás könyve 7. részének 14. verse, amikor ezt mondja, ezért maga az Úr ad nektek jelt, íme a szűz fogan méhében és fiat szül, és hívják nevét Immánuelnek. Nyilvánvalóan az alamot szó jelentése szűzek, és ebben az esetben beszél a női hangokról. Ez a Zsoltár a szabadításról szól, ami egy másik nagy szabadítási és győzelmi énekre utal, amit Izrael gyermekei énekeltek a Vörös-tengeren történt átkelés után. Azt olvassuk, hogy énekelték Mózes énekét. De ki vezette az éneklést? Nem gondolom, hogy Mózes jobb énekvezető lett volna, mint testvére Miriam, a prófétanő. Mózes és Áron testvére, aki csörgődobot vett a kezébe, és vezette az éneklést. A nők mentek utána dobokkal és táncoltak örömükben. Amikor Mózes és Izrael fiai énekelték, Miriam így énekelt előttük. Énekeljetek az Úrnak, mert igen fenséges. Lovat lovasával a tengerbe vetett. Mózes második könyve, 15. rész, 2. vers. Az énekvezető és a szólista azon az alkalmon Miriam, Mózes nővére volt. Az bizonyára nagy győzelem napja volt. Amikor Izrael maradéka a jövőben megszabadul ellenségeitől, Krisztus eljövetelekor, akkor nagy győzelmet ünnepelnek. Fontos látnunk ezt a Zsoltárt a maga összefüggésében. Ez a 45. Zsoltár után együvé tartozik a 47. és 48. Zsoltárral. Ha ezeket a Zsoltárokat külön-külön vizsgáljuk egymástól függetlenül, az olyan, mint amikor egy kisfiút megkértek arra, hogy mondja meg, mi a hazugság. Magyarázatában a kisfiú két igeverset tett egymás mellé, amelyek egyáltalán nem tartoznak egymáshoz. Ezt mondta, a hazugság utálatosság az Úr előtt, de igen bizonyos segítség a nyomorúságban. Rosszul értelmezte a Szentírást. Mosolygunk ezen a kisfiún, de ugyanazt tesszük, amikor kiemeljük ezt a Zsoltárt az összefüggésből. A 46. Zsoltár csodálatos szoprán szóló, nem gyászdal, hanem halleluja kórus, amelyben látjuk Isten mindenhatóságát, az isteni biztonságot és Isten felsőbbrendűségét. Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe, ha háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek. Szella, 46. Zsoltár, 2., 3. és 4. vers. Ez nagyon csodálatos ígéret. Valaki talán kétségbe vonja ezt, és megkérdezi, de honnan tudod, hogy ez igaz? Igaz, mert a Biblia mondja. De ez több az elméletnél. Kipróbáltam, és igaznak találtam. Ezt olvassuk. Érezzétek, és lássátok, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki hozzá menekül. 34. Zsoltár, 8. vers. Az Úr Jézus mondta, ha valaki kész cselekedni az ő akaratát, felismeri erről a tanításról, hogy vajon Istentől való-e, vagy én magamtól szólok. János evangéliuma, 7. rész, 17. vers. A baj idején számíthatunk Istenre. A keresztények nem bíznak Istenben a nehézségek között, mert nem tudnak semmit az ő hatalmáról. Nem tanulták meg, hogy ő mindenre elégséges. Szükségünk van Istenre, aki sohasem hagy el minket, mert megígérte. Isten elegendő bármilyen körülményben. Szükségünk van Istenre. Ha megindul is a föld. A föld megindulása a legszélsőségesebb körülmény, amire gondolhatok. Mozdult-e már meg alattad a föld? Hüktél-e már a levegőben? A legtöbben azt gondolják, hogy csak ők ismerik a nyomorúságot. Mindenkinek megvannak a maga bajai, de Isten népe elégséges segítséget kap Istentől a bajban. A 46. Zsoltár volt Luther Márton kedvenc zsoltára. Amikor megírta a nagy reformációs himnuszt, erős bár a mi Istenünk, akkor valószínűleg erre a zsoltárra gondolt. Isten a mi menedékünk és erősségünk, és nagyon is biztos segítség a nyomorúságban. Az emberek ezt korszakokon át igaznak találták. Egy folyam ágai örvendeztetik Isten városát, a felségesnek szent hajlékait. 46. Zsoltár, 5. vers. Egyes magyarázók ezt folyó szimbólumnak tekintik. Azt hiszem, hogy a folyó valójában arról az ellátásról és gondoskodásról beszél, amit Isten ad nekünk ma, és hogy a folyó maga Isten igéje. Az első Zsoltárban olvassuk, hogy boldog az az ember, aki a folyóvíz mellé plántált fához hasonlít, ami nem más, mint Isten igéje. Úgy szintén a Szentírás említ egy folyót, ami Isten házából árad. Ezékiel könyve, 47. rész. A Jelenések könyvében János apostol mondja, hogy látta az életvizének folyóját, amely áttetsző volt, mint a kristály, és Isten trónjától eredt. Jelenések könyve, 22. rész, 1. vers. Isten van benne, nem inog meg, megsegíti Isten reggelre kelve. Népek háborognak, országok inognak, ha az Úr mennydörög, megretten a föld. A seregek ura velünk van, Jákób Istene, ami várunk, Szela. 46. Zsoltár, 6., 7. és 8. vers. Népek háborognak, országok inognak. Ez visszatekintés a nagy nyomorúság időszakának gyötrelmeire. A legsötétebb órában, amikor az ellenség úgy érkezett, mint az özönvíz, az Úr mennydörög, megretten a föld. Most a hűséges maradék, amelyik megszabadul, dicséreteket énekel. A seregek ura velünk van, Jákob istene, ami várunk. Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön. Háborúkat szüntet meg a föld kerekségén, íjat tör össze, lándzsát törd el szét, harci kocsikat éget el. 46. Zsoltár, 9. és 10. vers. A Mesiás megérkezett a földre ítéletében. Ő szünteti meg a háborúkat, összetöri az íjat, széttördeli a lándzsát, és megégeti a harci kocsikat. Ez a kép bemutatja nekünk a föld utolsó napjait, amikor egy kő esik le kéz érintése nélkül egy hegyről, amit Nebukadnezár látott Dániel könyve 2. részének 45. versében a leírt látomás szerint. Ez a rész foglalkozik e világra mért megsemmisítő csapással. Azt olvassuk, hogy miután vége lesz a harmagedóni csatának, a háború romjai és a holtak szanaszét hevernek. Isten tettei bebizonyítják mindenki előtt, hogy Isten létezik. A béke megjövendőlése a földön itt áldott valósággá válik. A király eljött, és lerontott minden igazságtalanságot a földön. Imádkozzunk! Uram Jézusom! Köszönöm, hogy eljön az a nagy nap, amikor visszaérkezel ígéreted szerint. Hozod a szeretetet és irgalmasságot, és igazságot teremtesz a földön. Segíts, hogy készen várjam azt a napot, az igazság ruhájába öltözve, amit te mostál meg szent véred által. Ámen.